Köszöntelek szeretettel benneteket én is, az Úr Jézusnak a drága nevében. Ki az, aki olvasta Révész Árpád ima levelét a múlt héten? Jó, akkor a többieknek megmutatok belőle egy részletet, amelyik ránk is vonatkozik. Április 1. szombathely. Ugye az ima levelében így szokott beszámolni. 20 éves jubileum az Isten tisztelet elején a gyülekezet fennhangon mondta a hónap igéjét. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Csak úgy zengett az imaház, ő így emlékszik. Ebben benne volt a húsvét diadala. Aztán felzendült a felemelő dicsőítés. Ildikó megszorította a kezem, egymásra néztünk, a könnyeinkkel küzdködtünk. A szívünk megtelt hálával. Otthon voltunk Krisztus szerető családjában. Itt voltunk néhányan még, ugye? Ebben van azért egy-két olyan dolog, ami azt mondom, na ez tényleg igaz erre egy gyülekezetre. Isten ajándéka. A Szentlélek jelenléte meg a munkája a gyülekezetünk életében. Így jó, jó mondom? Jó mondom? Úgy bizony. Dicsőség érte Istennek. Nem véletlenül mondja Isten egyik szolgája, és nem hiszem, hogy csak azért, mert romantikus elfogultsága van a közösségünk iránt, ami egyébként valószínűleg igaz. Dicsőség érte Istennek. Szeretnék egy személyeset elmesélni. Az utóbbi héten reggelente egészségügyi kezelésre járok, mert nem egészen van rendben a könyököm. Hát kapok gyógyszert, kapok krémeket, és kapok ilyen fizikoterápiát is. Aki tudja mi, az ilyen enyhe áramot vezetnek az embernek bizonyos testrészeibe. Hát nekem a könyökembe vezetik az áramot. Hétfőket szerdán voltam. Marika néni roppant, kedves, nagyon aranyos, szeretettel, finoman, óvatosan csinálja a dolgokat. Aztán szerdán, amikor beszélgettünk, valahogy szóba került a kecskesajt. Nem tudom, ismeritek a kecskesajtot? Ki az, aki szereti a kecskesajtot? Na jó, akkor adok belőle. Nem bohóckodni akarok, az nagyon komoly, amiről szó lesz, de nem baj, ha közben, aki szereti, megkóstolhatja. Mehet körbe a doboz, és az a helyzet, hogyha majd úgy jön vissza, hogy még van benne, akkor másodszor is lehet venni. Jó? Van másik doboz is a másik oszlopnak. Tessék. Szerintem nagyon finom. Na, egy kicsit a kecskesajtról beszélgettünk ott, amíg a villám cikázott bennem. És a néni nagyon aranyos, vicces, nagyon kedves. Ez volt szerdám. Csütörtökön megyek vissza. Mivel, hogy azt ígértem neki, azt mondta, hogy még nem evett kecske sajtot, nem tudja milyen, mert túl drága. Hát vittem neki egyet, egy darabot a zsebemben. Olyan érdekes, hogy a rendelőben egy ilyen oszlop mögött éppen legugoltam a cipőmet igazítani, és mikor kijött, nem talált engem. Hát hol bujkál magát? Mondom, félek. Belém vezeti az akkor se féltem, meg azóta se félek. Aztán beültünk, látszott, hogy aznap rossz kedve van, ezt meg is mondta. Leült, etett egy másik erősebb lesz, mint a tegnapi volt. Jó. Nem féltem, még mindig most se félek, akkor meg pláne nem féltem. Aztán mondta, hogy azért majd, hogyha netán túl erős, akkor szóljak. De tovább ment, és mondta, hogy más dolga is van. Mondtam, hogy ez most még úgy jónak tűnik. Két idősebb ember is volt, ő beléjük is vezette az áramot, és ők úgy beszélgettek, hogy öreg vagyok, mint a postaút, nekem mindent ki kell bírni, a fiatalok meg olyan, hát olyan kényesek. Na gondoltam, akkor én nem szólok semmit, akármi fog történni, bár szerintem annyira fiatalnak már nem számítok. Hát kezdődött a kicsit erősebb. Így rángatóztak az ujjaim, és kérdeztem is, hogy ott nagyon furcsa az ujjaimnál, mondta az idős néni, a másik is, az úgy normális. Az... Jó, van, az úgy normális. De egy idő után úgy gondoltam, hogy ez talán már annyira nem normális. Néha ez a lábam így rángatózik. Így csinált a bal lábam. Nem hiszem, hogy ott ment ki a villám, csak ismeritek, ugye, hogyha valahol bántanak, érdekes, a máshol is fáj, nem csak ott. Krisztus testében is így van. Az egyiket bántják, a másiknak is fáj, ha hisszük, ha nem. Ha érezzük, ha nem. Na minden esetre egy idő után már ilyen izzadságok gördültek le a homlokomon, meg a hátamon. És gondoltam, ezt most már nem könnyű viselni, de hát én nem akarok kényes lenni. elviselem. De egy idő után megfordultam, és kezdtem nézni, mennyi idő van még azon a gépen. Júj, még 3 perc. Jön a következő. Nem kell félni, mert nagyon kellemes a fizikoterápia, csak ez valamiért rosszul sikeredett. Minden esetre elég nehezen bírtam ki a végéig, úgyhogy tényleg ne nyögjek és ne szóljak semmit. Örülök, hogy el voltok függönyözve, és nem látták. A néni megmondta nekem, hogy legyek szíves, ne zavarjam, mert a másikkal foglalkozik. Jó, nem zavartam. Amikor befejezte, mondtam, hogy ez tényleg erős volt. Ez most egy kicsit megviselt engem. Ránézett, az csak egy picit megpirosodott, semmi. Aztán azt, hogy fordítsa csak ki a karját. És akkor kifordítottam a karomat. Látjátok a pöttyöket? Aki közelebb van, biztos látja. Azt mondja, jaj, hát én megégettem magát. Miért nem szólt? Mehet vissza a sajt, aki szeretné, mehet vissza. Miért nem szólt? Ja, persze nem tudta, hogy ez nem bizsergés, ez már égetés. Tudja ez magának, akkor biztos nagyon fáj, de még ennél jobban fog fájni, majd kenegesse valamivel, lehet, hogy a kezelést se tudjuk folytatni. Minden esetre mondtam, hogy nem haragszom, nincs semmi baj, ez megtörténik. És akkor mondtam, hogy tegnap ígértem önnek valamit. Emlékszik? Nem, elfelejtette. Kecskesajtról beszélgettünk, és hoztam egy darabot önnek. Alig tudta elfogadni. De mondom, én megígértem, megbeszéltük. Ha hozérte 200 kaprot nekem, megvan az üzlet. A néni nagy nehezen elfogadta. Aztán másnap, amikor visszamentem, előtte felhívtam az orvosomat, nem azért, hogy bemózeroljam a nénit, mert azt nem, de megkérdeztem, hogy nekem biztos kell ez a kezelés, mert éjszaka... Lehet, hogy egy kicsit kezdtem félni. De nem kell, utána visszaültem, és nagyon megint finom volt, és kedves volt a néni, meg a kezelése is. De utána egy kicsit, ahogy gondolkodtam Isten előtt, azt mondja nekem, te Laci, hát nem így vagyunk mi is. Én ígértem, Jézus, ígértem sok jót, bűnbocsánatot, örök életet. Megígértük, hogy Szentlélekkel és tűzzel foglak keresztelni benneteket, nem ezzel a tűzzel. Nem sütögetés. Szentlélekkel és tűzzel keresztellek benneteket. És aztán ti megsütögettetek engem. Ennél nagyobb fájdalmat okoztatok. És amikor jöttem, hoztam az ajándékot, elfogadod? Amit megígértem, amit neked ingyen hoztam, elfogadod? A bűnbocsánatot? Az örök életet? Az Isten lelkének gyógyító erejét elfogadod? Tele volt örömmel a szívem. És amikor a néni eszembe jutott, akkor az jutott eszembe, hogy nekem ő fontosabb, mint a könnyökem. A könnyökem meg fog gyógyulni. Néha nem olyanok vagyunk, hogyha bemegyünk egy étterembe és ételt hoznak elénk, hogyha az nem olyan, mint amit mi vártunk, vigyétek vissza, mert ez nem olyan. Hogyha a feleségem süti oda egy kicsit a sütemény alját, nem kekeckedek vele. Jó, mondom. Engem most ideállított Isten, hogy a pünkösdről beszéljek, és mindjárt fogok is. De szerintetek, ha egy kicsit odakozmál az, amit csinálok, kekeckedni fog velem? Reklamálni? Hozzá helyette újat? Pedig ezek lennénk mi. Mehet vissza, mi még van benne. A másik már elfogyott. Vagy valaki ráült. Ha, lebuktál. Jó. Elárulom, a Tesco-ban vettem 75%-os leakciózással. 1300 forintra jött ki egy kiló, és így nagyon olcsó, mint a legolcsóbb trapista, úgyhogy nem kerültetek sokba nekem. De örülök, hogy elfogadtátok. És akkor most innen tényleg szeretnék a bohockodással befejezni, mert roppant komoly és szent az, ami rám van bízva. Hát a pünkösdnek az ünnepe. De azt hiszem, Jézus ezt sokkal jobban csinálta. Te fontosabb vagy neki, mint az, amit vele csináltál. Sokkal jobban szeretlek, mint a szenvedéseimen. Nem ennék keresztül. Ez a Jézus. Olyan értékesnek és drágának tart téged, becsesnek, senkihez sem foghatónak, hogy kész volt a szenvedéseken keresztül menni. Hogy utána az ingyen ajándékot, ha elmered tőle fogadni, ha kimered nyitni hittel a kezedet meg a szívedet, akkor odaadja. Mindegy hány éves vagy, 8 éves vagy 4 éves. Ismerek olyat, aki 3 évesen adta Krisztusnak az életét. Mindegy, hogy 88, ha még nem tetted. Az ő kezén ott vannak a nyomok, sokkal jobban, mint az enyémen. Mikor visszaülök hozzá, fogja még mindig látni. Értitek, amit mondok, ugye nem kell magyarázni. Amikor a Szentlélek jön, akkor Jézust dicsőíti, nem önmagát. De Jézust dicsőíti. Lukács evangéliumából egy pár sort mutatnék, mielőtt az abcserre térünk. Az utolsó találkozásuk, mielőtt visszament az Úr Jézus a mennybe, ezt mondta a tanítványainak. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért. Nem amit, őt. Az atya ígérete. Ezékiel könyvében, Jeremiás könyvében. 20 szívet kaptok, eltávolítom a kőszívet, a szent lelkemet adom belétek. Jóel prófétáit meg majd mindjárt fogjuk látni. Az atya ígérete az, hogy a Szentlélek eljön, és kitöltetik az övéire. Amikor az idő, mikor ott az idő. Íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért. Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezek a tanítványok jól ismerték Jézus életét. 3 évig vele jártak, minden tanítását talán kívülről tudták, amit sikerült megjegyezni. Hányszor láthatták imádkozni? Azt mondták neki, taníts minket imádkozni. Nem taníts minket prédikálni, vagy dicsőítést vezetni. Azek mind fontosak. Taníts minket imádkozni. Nem tudom, hogy imádkozhatott, hogy ennyire vonzó volt. Aztán látták meghalni a kereszten. A feltámadt, csodálatosan átváltozott testében, ami egy misztérium, egy titok, hogy is van ez, hogy testben van, halat eszik a tanítványaival, de a bezárt ajtó nem akadály neki, keresztül megy rajta. A sír elől nem azért kellett a követ elhengeríteni, hogy ő ki tudja jönni a sírból, hanem hogy az asszonyok megnézhessék, üres az a sír. 40 napig találkozott velük, aztán visszament, és azt mondja, ti tudtok mindent, ti tudjátok az evangéliumot, de nem elég, hogy az információt tudjátok. Amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel, addig inkább ne mondjátok. Én soha nem kérnék senkit arra, hogy elmondom az evangéliumot, te meg bólints rá az információra, mert az nem elég. Ha elhiszed, jó. Ha tényleg elhiszed, tudod, mi következik belőle? Segítségül fogod hívni, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, vagy megtartatik, bűnbocsánatot kap, megmenekül, megszabadul. Hívd segítségül az Úr Jézus nevét. Azt mondja nekik, hogy ti tudjátok az információt, de azért ehhez még erő kell, hogy hathatós legyen a bizonyságtétel. Lehet, hogy te is úgy vagy, mint én, az evangéliumot néhány formában el tudod mondani. Ki is próbáltad ezt, meg azt, meg amazt. De akkor lesz eredménye, mikor a Szentlélek végzi a meggyőző munkát. Hitből, hitbe. Szívből, szívbe. Pál apostol azt mondta, hogy a mi prédikálásunk se a bölcsesség megejtő szavai, nem az ékes szólás fölénye, hanem a lélek bizonyító ereje. Én nem tudom pontosan, mit jelent, de ezt nagyon vágyom. A saját életemben is, meg a tietekben is. A Krisztus népe életében. Amikor szól az evangélium, a lélek bizonyító ereje legyen. Szóval várjatok, amíg fel nem ruháztattok mennyi erővel. Ki írta le ezeket a sorokat? Oda van írva. Lukács. Az Úr Jézus mondta, de Lukácsnak mi volt a foglalkozása? Orvos volt, igen. De történészi precizitással utána járt és leírta a dolgokat. Ahol letette az evangélium a végén, ott veszi fel az apostolok cselekedetei elején. Ezek szerint ki írta az apostolok cselekedeteit? Lukács. Lukács. Néhány tetten lehet érni. Például, most nem fontos. Ahol letette, felveszi, és ez a most a hónap igéje nekünk. Így szól, olvassuk hangosan együtt, mert a hónap igéjét együtt szoktuk olvasni. Cselekedetek könyve, 1. rész, 8. vers. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Cselekedetek könyve, első rész, 8. vers. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Cselekedetek könyve, első rész, 8. vers. Ebben a hónapban ezt fogjuk néhányszor együtt olvasni. Az atya elküldte a fiút. A fiú tökéletesen végrehajtotta a küldetését. Aztán visszament a mennybe, és elküldte a Szent Lelket. Múltkor azt kérdezte tőlem valaki, tényleg a fiú küldte? És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ha valakinek kérdés. A Szent Lelket. A Szent Lélek ugyanolyan isteni személy, mint az atya és a fiú. Nem kisebb, mint ők. Nem gázhalmoz állapot, amivel tele lehet valahogy lenni, vagy folyadék, ahogy egy üveget tele lehet, itt van egy tesék, ahogy egy üveget tele lehet folyadékkal tölteni. Ő egy élő személy. Amikor valaki Szentlélekkel teljes, azt jelenti, a Szentlélek kontrollt, befolyást, uralmat gyakorolhat, kiteljesedve az életén. Ez az ígéret elhangzott, aztán visszament. Hány napig kellett várni rá? 10 napig, igen. Mert jött a pünkösd napja. A pünkösd a bibliai szóhasználatban semmi különleges jelentőséggel nem bír, azt jelenti 50. nap. A Páska ünneptől, az Úr Jézus Krisztus kereszthalálától, a Szentlélek kitöltéséig, az egy másik zsidó ünnep volt, 50. nap. Nem volt a Bibliában semmilyen kegyességre vonatkozó pünkösdi vagy pünkösdi karizmatikus ilyen jelentése. De a pünkösd kiemelkedő és csodálatos alkalom. Kiemelkedő és csodálatos alkalom. Szerintetek mit csináltam? Te mit csináltál volna? Jézus visszamegy a mennybe és ezt mondja. Te 10 napig mit csináltál volna? Hiszem, hogy a tanítványok a Biblia szerint egy szívvel együtt voltak, egy lélekkel is imádkoztak. Mást is lehet egyébként még olvasni a Bibliában, de nekem meggyőződésem ez. Várjuk. Miért nem történik semmi? Péter mindig elő szokott menni, olyan jó ötletei vannak, most ő is csak ülött tehetetlenül. Tamás, emlékeztek, mekkora arca volt? Beledugom a sebekbe a kezét. Ő is hogy le van csendesedve? Aztán egyszer csak föláll két tanítvány, és ránéz az asszonyokra, és azt mondja, bocsássatok meg nekünk, mert ti jöttetek az üres sírból, mondtátok, hogy feltámadt és él, mi meg büszke férfi fejjel nem hittünk nektek asszonyoknak. Meg tudtok bocsátani nekünk? Aztán talán fölállt Péter, és azt mondta, hogy emlékszem rá, az Úr Jézus azt mondta, hogy megverem a pásztort, elszéled a nyáj, mind széllyel futtok. Én meg fölálltam, és azt mondtam, tudod Jézus, ha ezek itt mind elhagynak is téged, én akkor se. Ismeritek, ugye? Idézem a Bibliát. Bocsássatok meg, nem gondolnám, hogy több vagyok, mint ti. Láttátok, mekkorát buktam. Lehet, hogy fölállt Jakab meg János. És azt mondták, hogy igen, mi az anyukánkkal odaálltunk az Úr Jézus elé, és kértük, hogy amikor eljössz az országodban, én a jobb, tesóm meg a bal. Láttuk, hogy ez bosszant titeket. Nem vagyunk mi se jobbak, mint a többi. Megbocsátanátok nekünk? Amikor Jakab leírja, hogy valljátok meg egymásnak azért bűneiteket, hogy meggyógyuljatok, szerintem tapasztalatból írta le. Eltelik a 10 nap, és együtt vannak, nem Isten tiszteleten, nem konferencián, hanem milyen rendezvényen. Egy ima alkalmon vannak együtt. Szeretitek az ima alkalmakat? Néhány héttel ezelőtt 19 éves fiú ezek közül itni, azt mondja nekem, jó lenne, hogyha az ifjúsági előtt ima alkalmakat tartanánk. A másik, amelyik 18 mellette jut, azt mondja, na én is erre gondoltam. Jó, akkor kezdjük el. Az első ima alkalom, ami pénteken egész heti iskola után 6-kor ifi, általában így ülnek elém odani. Dobd fel őket. Láttam már tinédzsert, úgyhogy ettől nem leszek oda, amikor ilyet látok. 5-re oda jönnek. Az első ima alkalomra 12-en jöttek. Ki hozza oda őket? Ki mondja ezeknek a fiataloknak, hogy imádkozzatok? Senki más, csak a Szentlélek. Nem, mert a testük nem mondja, pénteken. A világ nem mondja. Menjél moziba, azt mondja, ott szórakozzál. Húzd ki magad nyugodtan, nem olyan baj, majd bepótolja az Úr, amit elmulasztottál. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És nem mondja az ördög se, hogy menj imádkozni. Egyedül a Szentlélek mondja. Az első alkalommal 12-en voltunk imádkozni, a második alkalommal 11-en, jaj, mi lesz ebből, a harmadik alkalommal 12-en. Valaki tippelne rá, hogy mi volt a fiúk meg a lányok aránya? Ti nem szóltok egy szót se, kik ott voltatok. 12-0, csak lányok voltak. Csak fiúk voltak. Haza beszél a pásztor. Mert a fia ott volt. És tudta, hogy a lánya nem tudott eljönni. Különben ott szokott lenni ő is. Na, milyen volt az arány szerintetek? Úgy, amit 8-4. Ez volt az arány. Ha én ezt írásba adom, szerintem sok gyülekezetben nem hiszik el, hogy 8 fiú, kamasz, 18-19 éves fiú jön imádkozni. Elhiszitek ti ezt? Én ott voltam. Jegyzőkönyv ott van a papíron a könyvtárban. Nem arról, hogy mit imádkoztunk, csak hogy kik voltak. A pünkösd alkalma egy ima alkalom volt. Szerintetek milyen az a gyülekezet, amikor azt mondjuk, hogy ima alkalom lesz, és néhányan megérzik, csak ima alkalom, akkor nem megyek. Akkor milyen az a gyülekezet? Milyen az a hívő ember, aki azt mondja, most csak egy ima alkalom van, arra nem megyek. Szerintem beteg. Lehet, hogy nem ér rá, meg sok dolga van, ez a fele érthető. Vagy nem olyankor van, ami megfelelő neki. De azt mondják, hogy csak ima alkalom. Légy szíves, ne hagyjátok ki. A pünkösd egy ima alkalom volt. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, 50 nappal, Páska után, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, ez történt. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel. Mondom még egyszer, a Szentlélek nem folyadék. Hogy valahogy egy újfajta, erőteljes módon gyakorolt az Isten lelke kontrollt. Ez jó megfogalmazás? Több mindent is jelent, de talán így a legegyszerűbb megérteni. Hatalmas szélzúgás. Nem mondanám, hogy többször olvastam ilyet a Bibliában. Akkor az egy ilyen különleges látogatás volt. Istent nem lehet egy dobozba belenyomni, hogy amikor a Szentlélek jön, akkor ennek és ennek kell történnie. Ő akar minket uralni, nem fordítva. Nem mi mondjuk meg neki, hogy mi legyen. Betöltötte az egész házat, ahol ültek, majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Bemerítő János mondta Jézusról, én ugyan vízzel keresztelek, de jön utánam valaki, akinek még a sarúja szíját se vagyok méltó, hogy megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni titeket. Nem ezek a lángnyelvek, ezek inkább csak a szimbólumai, mert a Szentlélek nem tűz, de amit csinál, az olyan, mint a tűz. Ha ezt a széket megkereszt... Ja, mondjatok néhány példát. Milyen szimbólumai vannak a Szentléleknek a Bibliában? Eső, szél, tessék, tűz, galamb, szelíd hang, olaj, víz. Igen, de ő egy élő személy. Ő nem víz, ő nem tűz. Ha Jézus tűzzel keresztel meg, mi a különbség, hogy én egy széket, ennek mondjuk vaslábai vannak, de azt ott, ami tiszta fából van, vízzel meg leöntöm. Nedves lesz, ugye, de megszárad. És ha tüzet kap, a mélyére megy.
Egész mélyen átalakul. Egész belseje megváltozik. Oda jut el a tűz, ahova semmi más nem jut el. A Szentlélek be akar menni a lélekünk legmélyébe, oda, ahol vigasztalásra szorulunk, oda, ahol gyengék vagyunk, ott, ahol a legjobban fáj, ahol erőtlenek vagyunk. Oda be, mélyre, ahova senki és semmi nem tud bemenni. És kiégeti belőlünk azt, ami szentségtelen, ami istentelen, ami oda nem illő. Van, amikor pillanatok alatt nagy dolgok változnak, de tudjátok, van, amikor ez a kitisztogatás az elég hosszú folyamat, mint amikor leül az ötvös Bibliából idézem, és megtisztítja az ezüstöt. Tudjátok, beleteszi tűz fölé, nem hiszem, hogy az ezüstnek egyébként tetszik, de a salakanyag fején a tetejére le lehet venni, valószínű ez van, nem? De minden esetre szétválik a szemét a tisztától. Az ezüst atomok egyre jobban tudnak egymáshoz kapcsolódni, mert kitisztul belőle az, ami nem odavaló. Lehet, hogy úgy vagy itt a teremben, hogy néhányszor már ezt élted át, az ötvös. És egyszer kivett, és azt mondtad, hú, ilyen rossz napon még sose volt. Ilyen megpróbáltatásokon még sose mentem át. De megtisztult valami az életemben, meg a hitemben, és kezdem az Urat jobban látni. Úgy tapasztaltam ott bent, ahogy sehogy máshogy előtte. És egyszer csak hallod a csendes hangot, egy. Mert a hétszer tisztított ezüst, aztán visszarak, és... Ez egy hosszú folyamat. Ha valaki meg is kereszteltetett Szent Szellem tüzével, az nem azt jelenti, hogy onnantól bűntelen tökéletes lesz. Igazat mondok? Amíg a Földön élsz, erre a tisztogatásra szükség van. Talán nem ilyen intenzitással, mint az előbb mutattam. Valami lángnyelvek, mindnyájan megteltek Szentlélekkel. Egy újfajta kontroll jött az életükben Isten részéről. És különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek nagy ellel adta nekik, hogy szóljanak. Amikor a Bibliában így van, a lélek nagy ellel, jó felé mutattam, ugye? A Szentlélekről van szó. A Szentlélektől inspirált, olyan nyelven beszéltek ők akkor, amit nem értettek meg, amit ők nem tanultak, egy olyan nyelven, amit sosem tanultak. Lehet mondani, hogy a Szentlélek inspirációjában egyfajta extatikus állapotban voltak. Glasszalália. Jól mondom azt a kifejezést? Megpróbáljátok utána mondani? De én nem ígérem, hogy mindjárt sikerül még egyszer. Glosszália. Nyelveken szólás. Itt a dicsőítés során egyszer énekeltük azt az éneket, hogy töltsd be Szent Szellem. Emlékeztek rá? Látom a keresztet. Egy embert felszegeztek, miért tettek? Dicsőíti a Szentlélek. És töltsd be Szent Szellem, töltsd be Szent Szellem. Egy alkalommal emlékszem, egy közösségben ezt énekeltük. Aztán, ez egy gyerektábor volt, legtöbben 70-en körülbelül ott voltatok. Másnap azt kérdezi tőlem valaki, Laci, amikor valaki nyelveken szól, érti, amit mond? Annyira természetes volt abban a helyzetben ez a kérdés. Mondom, kérdezem, miért kérdett tőlem ezt? Hát azért, mert tegnap, amikor azt énekeltük ezt a dalt, akkor én egyszer csak kezdtem a Istent imádni olyan szavakkal, amiket én nem értek. Idegen nyelven imádtam Istent. Honnan tudod, hogy imádtad az Istent, és nem valamit? A lelkemben tudta. Figyelem az életét, eltelt azóta néhány év. Egészséges, erőteljes, hitbe járó, engedelmes ember. Sose hallottam nyelveken imádkozni. A jelenlétemben még nem csinálta, de a magánéletében gyakorolja. A nyelveken szólás Istennek a kegyelmi ajándékai közül az egyik. És tudom, hogy ha erről beszélek, akkor vannak bizonyos kegyességi körök, ahol engem valamiért elutasítanak. Mégpedig azért, mert én ezt a kegyelmi ajándékot Istentől még nem kaptam. Nem azért nem kaptam, mintha ne kértem volna. Imádkoztam. Körülbelül így imádkoztam, Atyám. hogyha én a nyelveken szóláson keresztül mélyebb kapcsolatba juthatok veled, ha téged jobban megismerlek, tisztábban tudlak imádni, akkor kérlek, add meg nekem ezt az ajándékot. Az, hogy lábjegyzetben megjegyeztem azt is, hogy akkor kérlek, add hozzá nyelveken szólás magyarázatát. Ezt lehet, hogy majd leveszem a következő kéréseimről. Mert hát, ha másnak adja, tessék. Azt mondja, az előbb megkaptam, de... A gyülekezetben egyébként azért nem helyes nyíltan gyakorolni a nyelveken szólást a Biblia szerint, ha nincs magyarázó, mert akkor nem értjük. Én se értettem, amit Heinz mondott, csak a folyosón előtte megbeszéltük. Szóval nem azért nem kaptam a nyelveken szólást, mert nem kértem volna. Azért meg pláne nem, mert nem, mert azt hinném, hogy már nincsen. Ugyanúgy létezik a nyelveken szólás ajándéka, mint ahogy abban az időben létezett. De hadd kérdezzek, mindenki profétál? A Biblia kérdését, nem mindenki. Mindenkiben vannak csodatévő erők? De most is vannak ám, akik profétálnak, és most is vannak, akikben csodatévő erők vannak. Mindnyájan szólnak nyelveken? Erre is az a válasz, hogy nem. De ha valaki engem ismer, talán közelről ismer, akkor azt mondja, hogy ebben a fickóban a Szentlélek lakik. Sokszor láttuk, amint az Isten cselekedett, vagy szólt rajta keresztül. Látjuk, ahogy szereti az Urat, meg amilyen kapcsolatban jár vele. Sőt, ha igaz, amit beszél, szenvedni is kész Krisztusért, ha kell. A Szentlélek lakik benne. A Szentlélek uralja sokszor az életét. Ezt most én mondtam, de talán aki ismer, lehet, hogy ezt mondaná. De néha a süti, amit elkészítek, még így is odakozmál. Ugye? De nem reklamálok. Remélem, ti se reklamáltok, ha vége a prédikációnak. Különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta, a Szentlélek inspirálta őket. A Szentlélek szólalt meg bennük. A kegyelmi ajándékok azok nem olyan ajándékok, hogy Laci nekem adja ezt az üveg vizet, hogy ne legyek szomjas többet. A Szentlélek maga az ajándék. Ő az ajándék. És a Szentlélek megnyilvánulásai az ajándékok. Ezek ilyen ajándékok van. Gyógyítások kegyelmi ajándéka, van az ismeretbeszéde, a bölcsességbeszéde, de nagyon sok minden van, az egyszerű szolgálat. Van, aki úgy tud segíteni a másikon, hogy gyönyörködsz az arcát nézve, hogy milyen kedvesen, milyen szeretettel végzi a szolgálatot. Másik is végzi, csak az nyög bele. Itt mindent én csinálok. Van különbség a kettő között. Van, aki úgy tud ajándékozni, hogy neki is gyönyörűség, meg annak is, aki elfogadja. Azért adatik a lélek megnyilvánulása, hogy használjunk vele, hogy hasznára legyünk a Krisztus testének. Én sose tanultam prédikálni, lehet, hogy a végén azt mondjátok, ez hallatszik is. Megyünk tovább. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Nagy ünnep volt, sok-sok országból összejöttek a zsidó emberek az ünnepre. Amikor az ugás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén, anyanyelvén? Talán ott álltak ezek az emberek, zúgás, összefutnak, és hallják ezt a különleges beszédet. Hát álljunk csak meg egy pillanatra. Ezek nem mind galileaiak, északi része Izrael területének. Ezek halász emberek, látszik rajtuk, hogy nem teológusok. Kiket választ ki Isten? Kiket? Akik őszinték. Akik, ha kell, hagyják a dolgaikat, és mennek utána. Ha valaki meg nem gyűlöli apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, nem lehet a tanítványom. Ha nem szeret engem jobban, mint a rokoni kapcsolatait, akkor nem lehet a tanítványom. Ha meg nem gyűlöli saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki le nem mond minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Milyen mérce ez? Hol van ez a mérce? De azt mondja Jézus, ha nem, akkor nem lehet a tanítványom. Újjászülethet, gyermekem lehet, sütkérezhet a jóban, és elmondhatja mindig, milyen biztonságot jelent nekem a te közeledben. De tanítványnak lenni az azért egy kicsit más. Nem tudja egyikünk sem megcsinálni. A Szentlélek tudja elvégezni bennünk. Egy tanítványok, kiválasztott. Ha, persze azt mondod, őket igen, de engem nem. Mondjak néhány példát. Noé túl sok bort ivott, ugye? Timóteus? Túl keveset. Jó mondom? Nem szeretnélek a borívásra biztatni, drága vejem. Csak mértékkel. Aztán, ó, bemerítő János nyersen étkezett. Lótné túl sósan. Péter meg nagyon furcsán fordult a tenger gyümölcseihez. Dávid gyilkos volt, Mózes is gyilkos volt, Tarzus is, Saul is gyilkos volt, aki Pál apostol lett. Azt mondod, ők alkalmatlanok voltak? Aha, igen, igen. Meg te is, meg én is. Akkor hogy lesz mégis Krisztus teste egy felépített gyülekezet, egy egyház olyan, amit ő kedvel, ami neki tetszik, amint úgy, hogy a Szentlélek erejében megváltozunk. Ők is alkalmatlanok voltak, meg mi is, de mégis kiválasztott. Na, megdöbbentek, hogy néz ez ki? Nem... Ez egy dupla csoda. Látjátok, a tanítványok olyan nyelven beszéltek, amilyet ők nem tanultak soha. A csoda második fele pedig az, hogy akik hallgatták, az anyanyelvükön hallották és értették. Nagyon szép lett volna, Heinz mondja tovább oroszul, mi meg értjük magyarul. Én egyszer nagyon intenzíven imádkoztam a nyelveken szólásért. Egy evangelizáció után megindult kínaiakat bíztak rám. Te foglalkozzál velük, szolgálj fel! Jó. Jó, nem volt közös nyelvünk egy se. Amikor az első találkozásra mentem, kiáltoztam, uram, most a nyelveken, mindegy, ha én magyarul beszélek, ők kínaiul értik, teljesen mindegy. Nincsenek is itt, látjátok? Mindegyikünk a maga anyanyelvé hallja, pártusok, médek, elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kappadóciában, Pontuszban, és Ázsiában, Frígiában, és Pamfíliában, Egyiptomban, és Líbia vidékén, amely Ciréne mellett van, és a római övevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. A nyelveken való megszólalás, az valamikor imádkozás, és valamikor az Isten imádata meg a dicsérete. Itt valami ilyesmi történt. Hallották, hogy az Isten felséges dolgait szólják. Különböző helyekről jöttek, olyanok, akik Közel-Keletről jöttek, olyan területekről, amit ma Törökországnak nevezünk, jöttek Európából, a proceliták, amit az előbb nem tudtam kiolvasni, az nem zsidó származású emberek, akik áttértek az Izrael Istenének a monoteista hitére. Jöttek Észak-Afrikából, jöttek olyan helyekről, amiket manapság így hívunk, hogy Irak és Irán. És mind hallották és értették. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Amikor az Úr Jézus elindította a gyülekezetét, megszületett a baba. Érdemes figyelni, hogy milyen nagy születés. Érdemes figyelni az életrajzát, hogy hogy történik. Akkor ott néhány intelligens ember, akik nagyon okosak voltak, azt mondták, ezek itt részegek. Tudjátok, úgy van a Bibliában, hogy az Isten dolgait a természeti ember, aki még Szentlélektől nem született újjá, nem foghatja fel. És tényleg így van. Az újjászületett embereknek adatott meg, hogy Isten igazságait megértsék. A Szentlélek vezetése és világossága alatt. A Vas népe, meg a nem tudom milyen tévécsatornák, bármelyiket mondom egyébként, mindegy melyik oldalon áll, milyen a színe, azok nem fogják tudni megmondani Isten dolgait világosan. Erre tanít a Biblia. hogy az újjászületett emberek, a természetek emberek nem értik Isten dolgait, de nekünk kijelenti a lélek által. Hát azt mondja, bortól részegek. És érdemes megfigyelni, mert itt jön az első prédikáció. Akkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Előállt, felemelte a hangját, hangosan beszélt. Biztos érdekes, hogy hogyan prédikált Jeremiás vagy Ezékiel. De nekünk igazán tanulni abból lehet, hogyan prédikáltak az apostolok. Ő például felemelte a hangját, hogy hallható legyen. Nekem most egy gép emeli a hangomat. De ha nem működne, fölemelném én is, hogy lehessen hallani, hogy érthető legyen, ami hangzik. Aztán megragadta a figyelmüket, zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek szavaimra. Néha, amikor valakivel beszélsz, akkor kell neki mondani, most légy szíves, figyelj ide, mert fontos dolog, amit el akarok mondani. És egy csoporthoz is, amikor beszélünk, fontos dolog, amit el akarok mondani. Péter így prédikált akkor. Érdemes tanulmányoznunk, sok mindent lehet belőle tanulni, de most nem ez a fontos. Szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Ki részegeskedik ilyenkor? Kétféle fordítással találkozhattok. Van, ahol azt írja, hogy 9 órakor, itt meg a nap harmadik órája. Az akkori időbeosztás, az 2x12 órára osztotta a napot. Az egyik este 6-tól reggel 6-ig, a másik fele meg reggel 6-tól este 6-ig, és így tovább. Ezek alapján, az ottani időbeosztás alapján, reggel 6-hoz, ha 3-at hozzáadunk, akkor délelőtt 9 óra van. Némelyik fordítás ezt a időbeosztást követi, hogy mi mégis jobban értsük, hogy miről van szó. Ha ellent mond neked benne, ez ezért van. Szóval reggel 9, kirészegeskedik reggel 9-kor. Hanem ez az, amiről Joel így profétált. Joelt hol találjuk? Ószövetség vagy új szövetség? Melyik? Csak a szövetséget tessék. Ószövetség. Igen, Joel a proféták közül az egyik. Tudjátok, hogy van egy fehér lap az Ószövetség meg az Új Szövetség között, de az 400 év. Malakiás az utolsó proféta és Máté az evangéliumok közül az első, az elhelyezés szerint, között 400 év eltelt, amiben csend volt. Isten nem szólt, nem volt profétai szó, nem volt bibliai részlet, amit most elolvashatnánk, nem volt olyan fajta kijelentés. És mégis itt Péter azt mondja, visszamegyek, és Malakiást idézem. A Szentlélek uralma Malakiást, Joel prófétát idézem. És Joel prófétát idézte a Szentlélek uralma és vezetése alatt. Aki így prófétát, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Az utolsó napokban. Ha Isten igazán ezen a Joeli proféciján keresztül üzen, akkor azt mondja, ott, akkor, pünköstkor elkezdődtek az utolsó napok. Van, aki ezt nem hiszi. Tudom, hogy van, aki nem hiszi. 2000 éve az utolsó napokban élünk. Amen. Van, aki azt mondja, az utolsó napokban. Annyira a végén vagyunk, már nagyon hamar visszajön az Úr Jézus. Ki az, aki hiszi közületek, hogy Jézus Krisztus visszatér? Följebb a kezeket. Látjátok? Ez a Bibliából összhangban van. Jézus Krisztus visszajövetele nagyon közel van. Nagyon közel van. Volt már olyan, hogy Isten jelenlétében annyira jó volt lenni, hogy csak felnéztél és mondtad, Uram, vigyél haza. Vigyél haza. Nem baj, ami itt marad. Vigyél haza. Veled akarok lenni. Ez nem az ember lelkéből jön ki. Az Isten szelleme. Ahogy Jézus Krisztus visszajövetele egyre közelebb van, minden úgy veszti egyre inkább értékét. Hisztitek, hogy ez az imaház az el fog égni. És szeretjük, csinosítgatjuk, jól érezzük benne magunkat. De ennek egyszer vége lesz az autómmal, meg a házammal együtt, meg a bürkémmel együtt. De Az utolsó napokban néhánynak, azt mondja, fú, ez nehéz kérdés, ezek az apostolok, hogy lehet, hogy a Szentlélek által Jézus megnyitotta az elméjüket, értették az írásokat, és mégis azt gondolták, hogy Jézus még az én időmben vissza fog jönni. Nem tévedtek? Nem tévedtek. Hiába pedig nem jött vissza azóta sem. De ők úgy értek, bármelyik nap visszajöhet Jézus Krisztus. Bármelyik nap. És meghatározta az életüket. Kitöltök lelkemből minden halandóra. És profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. Eddig volt a bevezető, hogy ha elfáradtatok, akkor próbáljátok figyelni, mert most jön az egyetlen fontos, amiért ezt az egészet elmondtam. Látom az arcotokon, én is lehangolódtam volna, ha ez a bevezető hossza. A pünkösdnek ez a legfontosabb üzenete. Isten megígérte, kitöltök a lelkemből minden halandóra, mindenkire. Mindenkire, aki hozzám tartozik. Mindegy, hogy fehér vagy fekete, cigány vagy magyar, német vagy orosz. Kitöltök minden halandóra az én lelkemből. Ehhez Istennek a csodálatos üzenete. Aki odaadja Jézus Krisztusnak az életét mindenkire, mindegy, hogy milyen néphez, nemzethez vagy vérfajhoz, fajhoz tartozik. Kitöltök az én lelkemből. De jó lenne, ha még tarkább lenne ez a gyülekezet. Még tarkább. Kitöltött lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétának. Itt látszik, hogy nincs nembeli különbség. Megszűnik az, hogy csak a férfiakat választom ki. Mikor ezt hallották a zsidó gondolkodású emberek, képzeljétek el, ők tudták, hogy az Ószövetségben úgy volt, hogy a Szentlélek bizonyos személyekre, bizonyos ideig, bizonyos feladat ellátására adatott. Nem mindenkinek, ritkaság volt. Bizonyos emberekre, bizonyos ideig, bizonyos célból. És akkor azt mondják, na ugye viccelsz. Ugye viccelsz. Mindenki majd proféta lesz, mint Ezékiel, meg Jeremiás. Azt mondja Isten ezekkel az igékkel, nem csak néhány kiválasztott elit legénynek adom a lelkemet. Fiaitok, lányaitok. Nem mondhatja többet senki, hogy én csak nő vagyok. Nekem nem adatik az, hogy Isten természet feletti módon használjon engem. Hogy a Szentlélekkel megelevenítsen és tűzbe hozzon engem. Ugyanaz a Szentlélek adatik férfiaknak is, meg nőknek is. Lehet, hogy más a feladatunk, meg más a szerepünk a családban is, a Krisztus testében is, sokszor a munkahelyeken is. De ugyanaz, és egy férfi sem mondhatja, ez a nőknek való. Ha igen, akkor nem jól olvasod, ami oda van írva. Profétálnak fiaitok és leányaitok. Profétálni. Ennek az a fele, az egyik fele az, hogy megmondani előre a jövendőből valamit. És az apostolok cselekedeteiben van ilyen, hogy a Szentlélek vezetése alatt megszólaltak és elmondták, hogy éhínség lesz ezen a területen. És az be is következett. De tudjátok, mi az a profétálásnak a másik fele? Amikor valaki valamit mond, ami Isten szívéből érkezik és betalál a másiknak. Vagy egy embernek, vagy esetleg egy egész csoportnak. Nem is kell mondanod, hogy ezt az Úr mondja, mert érzik, tudják. Ezt most Isten mondta nekem. Ó, milyen csodálatos, amikor az Isten ilyen természetfeletti módon használja egyik testvért a másik felé. Fiaitok és lányaitok, következő ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Nem lesz. Az igazi keresztény gyülekezetben nincs korosztályos szétszeparálás egymástól. Mert itt azt mondja, hogy az ifjaitok, látomásokat látok, véneitek pedig álmokat álmodnak. Senki nem mondhatja. Nem helyes olyan gyülekezetet plántálni, amelyekben csak fiatalok vannak. Amikor azt mondjuk, hogy ez az idő, ez a fiataloknak van, nem jól beszélünk. Az Isten a lelkét akarja kitölteni a fiatalokra is, meg az őszhajúakra is. Nem akarja mondani, hogy csak egy idősekből álló gyülekezet az egészséges. Nem, az igazi Krisztus testben nincs korosztályos elszeparálás. És valami különleges isteni inspirálásban van, akik álmokat álmodnak. Isten üzen az álmokon, nem mindig, nem mindegyiken. Hitrendszert nem építenék föl egy álomra, de megvizsgálva lehet, hogy álomon keresztül Isten mond. És vannak, akik a Szentlélektől inspirált módon látomásokat látnak. A prófétának ezt mondtam, ugye az előbb. De talán azt kérdezed, erre mindenki alkalmas. Ennyire nem. Ide. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök. Azokban a napokban a lelkemből is prófétálni fognak. Szerintem az alkalmasság Isten előtt azt jelenti, őszintén megnyitom az életemet a feltámadt Krisztus előtt. Igent mondok arra, amit ő tőlem vár, amit velem meg akar tenni. És kész vagyok szolgálni. Szentlélek haszonra adatik, hogy használjunk, hogy éljünk vele. Ad különleges meglátogatásokat és tapasztalásokat, amikor átéljük, hogy az Isten valóságos, hogy a szeretete mélyen átjárja a bensőnket, talán a könnyünk kicsordul. Nekem is volt. Szerintem az imádat lelkéből valamit átéltünk az előbb is. Kinek volt már olyan tapasztalata, hogy a Szentlélek különleges látogatást adott egyedül, otthon, kis csoportban, nagy csoportban? Látjátok? Igen. Ilyen látogatásokat ad. Azt mondod, Laci, miért kéne a Szentlélek látogatása? A Szentlélek Isten mindenütt jelen van, és ebben igazad van. Ebben tényleg igazad van. De vannak olyan alkalmak, amikor a jelenlétét nyilvánvalóvá teszi. Mélyen átélhetővé teszi. Amikor valakinek ilyen Isten tapasztalata van, akkor ő neki többet nem kérdés, hogy létezik-e Isten. Nem lehet kidumálni a fejéből mindenféle teóriákkal. Mert átéli a Szentléleknek a megelevenítő, vigasztaló felfrissülést, erőt, tüzet hozó megjelenését. Vannak az ilyen megjelenései időnként nagyon csendesek. Vannak, amikor legszívesebben kiáltanál, amikor a lélek meglátogat, vagy csak állsz a jelenlétében is, ömlenek a könnyeid. Hányan ismeritek, amikről itt beszélek? Látjátok? Igen, igen. És benne van a Bibliában is, több helyt is. Az egyetlen világos üzenet talán ebben a mai napban az, Isten megígérte, hogy az én lelkemet kitöltöm mindenkire, aki hozzám tartozik. Péter aztán folytatta, és elmondja, hogy jön egy rettenetes nap, amit senki sem fog kibírni. De van Jóeltől egy idézet, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Aki segítségül hívja Jézus Krisztus nevét, az megmenekül. Itt ültem kint egy hajléktalannal egy hónappal ezelőtt. És beszélgettünk. Tényleg jó leső beszélgetés volt. Egyszer csak azt mondja nekem, nem, én mondtam neki, most már mennem kell. Mire oda néz rám, remélem találkozunk, mire oda néz rám, hát én nem vagyok benne biztos, hogy fogunk találkozni. Így mellbevágott, amit mondott, pedig mindig tudom, hogy igaz. Ültem ott mellette, és kiáltottam, hogy most akkor mit? És mondtam neki, Imre, úgy hívják, Imre. Imre, ha ez tényleg így igaz, hogy lehet, hogy nem találkozunk többet, a legnagyobb kincsemet, ami nekem van, elmondhatom. Azt mondta, igen. Ha már engedélyt adott rá, akkor mondhatom. Egyébként úgy figyelt, hogy ihaj. Tehát nem jutott eszébe félbeszakítani. Kezdtem mondani, amit Péter is mondott. Ebben a prédikációban azt mondja, ti láttátok Jézust. Az Isten jelekkel meg csodákkal igazolta, hogy nem egy természetes hétköznapi ember volt a Földön. Aztán mégis az irigy vallási vezetők kiszolgáltatták, Poncius Pilátusnak, hogy keresztre feszítse. De azt mondja, ez az Isten elrendelt végzése volt. Ez Isten akarata volt, hogy így történjen. De ti, mondja a zsidóknak, a pogányok keze által, ezt most belefizem Imrének, nem mondtam, csak ti értitek, zsidók és nem zsidók, mind ítélet alatt vagyunk. Mind. Kiszolgáltattátok Jézust. De a halál nem tarthatta fogva. Egyébként, ha egy kicsit belegondolsz, micsoda erő, micsoda szeretet árad a keresztől, azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Még ott a szenvedése csúcspontján is, nem ilyen picike, ilyen kaparászás, sütögetés, mint az én kezemen. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azt mondja Péter tovább, a halál nem tarthatta fogva, feltámadt. Ezt már Dávid újongó örömmel megmondta ezelőtt. Tudjátok, ugye nekünk élő Istenünk van. Jézus él. Jézus él. Ti örültök? Ki az, aki ennek örül, hogy Jézus él? Halleluja. Le mind a két kezedet. Ki az, aki hiszi, hogy értem halt meg Jézus Krisztus? Egyik kezed föl. Magasabbra kérlek. Az látom. És hiszed, hogy feltámadt a halálból, tedd fel a másikat is. Időnként, amikor imádjuk őt, ezért emeljük föl mind a két kezünket. Áldott legyen ő. Feltám, Imrének nem legyeztem a kezemmel. Mondtam neki, hogy abban a szenvedésben azt mondja, mi össze van törve a keze, így áll neki Imrének. Fölemeli a kezem, mikor a szenvedésről beszélek, azt mondja, hogy fájhatott neki, mikor nekem így fáj? Hogy fájhatott, mikor a csavarokat átütötték a kezén? Nem én hibáztam el, idéztem őt. Soha nem járt templomba. Valami filmen látta, hogy a csavarokat átütötték Jézus kezén. De Jézus feltámadt a halálból, nem maradt a sírban. Péter azt is mondja, hogy felment, és ott ül az Isten jobbján. A legnagyobb hatalom, a legnagyobb tekintély. És tudjátok, már a 110. Zsoltárban megmondja, ülj az én jobban felől, és lábad zsámolyává teszem. Nem. Nem. Ellenségeidet. Őszhajúak előnyben. Lábad zsámolyává teszem ellenségeidet. Jézus Krisztusnak vannak ellenségei ma is. És ha neki voltak, meg vannak ellenségei, neked is vannak. De ez csak átmeneti. Tudjátok, az ellenségek a lába alá kerülnek. Legyőzetésre kerülnek. Vannak olyan országok, ahol talán vértanú halált kell halni. És sokan szenvednek a Krisztusba vetett hitükért. És úgy tűnik, hogy sok nyomorúság éri az egyházat. De ez csak ideiglenes. Az ellenségek Krisztus lába elé vettetnek. És azt a Jézust Úrrá és Krisztussá, Úrrá és felkent szabadítóvá tette az Isten, akit ti meg én keresztre feszítettünk. Ez az üzenet az olyan élesen bement a szívekbe, és azt mondja, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan bűneitek bocsánatára, és megkapjátok, hangosan, a Szentlélek ajándékát, akiket megígért az Isten, nem csak nektek, meg a gyermekeiteknek, hanem még azoknak is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr. Ha a Szentlélek ajándékát akarod, rendeld alá Krisztusnak az életedet. Akkor hívd őt segítségül. Ne erre az elhangzott igazságra bólogass, hanem hívd őt segítségül, és meg fogod tapasztalni, hogy a Szent Lelkével újjátesz, megmos a vérével, új ember leszel. Lesznek dolgok, amik azonnal megváltoznak, és lesznek dolgok, amikből fokozatosan tisztít majd meg téged. A lelkükre beszélt. Ezt olvasom a Bibliában. Ezek szerint lehet, hogy a lelkünket vannak dolgok, amik visszatartanak. Lehet, hogy visszatart valami olyan dolog, ami titkos bűnöm a háttérben, és nem akar kijönni se, hogy a bűnnél fogva, a szégyennél fogva tart az ellenség. Gyere ki, engedd el a bűnödet, a szégyenedet. Lehet, hogy a büszkeség tart. Igen, Lacinak, amilyen nyomorult volt, neki kellett. De én jól állok, nekem nem kell. Ne engedd, hogy a büszkeséged visszatartson. Talán érted meg, érzed meg, hallod, hogy erre a Krisztusra neked is szükséged van. De ne engedd, hogy ilyen hamis dolgok visszatartsanak attól, hogy az ő szeretetteljes közösségébe gyere. Szakítsátok el magatokat ettől a világtól, mondja Péter. És egyetlen prédikációra 3000 ember adta Krisztusnak az életét. Van itt ma csak egy is. Csak egy. Aki ma akarja Krisztusnak adni az életét. Aki ma akarja segítségül hívni Jézust. Vagy először, mert még soha se tette, vagy olyan helyzetben vagy, hogy nem ártana újra segítségül hívni Jézust. Két hónapja olyan nyomorúság, van, aki felemelte a kezét. Én mind a kettőt. Mert ha neked a szívedben ezt Isten elvégezhette, ezt csak ő tehette meg. Uram, kérlek téged, áraszt ki a kegyelmedet, törzsd be szent lelkeddel, adj mély vigasztalást, szent léleknek erőteljes meglátogatásait, amikor reménységet, tüzet és erőt kap. Uram Jézus, add, hogy megtisztult élettel, odaszánt élettel szolgálhasson téged. Mondanád a nevedet, légy szíves. Elfelejtettem. Ilona, Ilona. Az Úr áldjon meg téged, Ilona. Köszönöm. Van még, aki most hívja segítségül, vagy hívta segítségül Jézus Krisztus nevét? Csak emeld fel a kezedet. Mindjárt imádkozom érted is. Van, aki ma hívta segítségül Jézus Krisztus nevét. Uram, magasztallak téged. Tudom, hogy te nyomorúságokban is hatalmas, erős, szabadító Isten vagy. Aki ki tudsz minket ragadni az anyagi nyomorúságainkból is, a kapcsolati nyomorúságainkból is, kiszabadítasz és gyógyulást hozol. Kiszabadítasz az ördögnek mindenféle hálójából és csapdájából. Köszönöm, hogy Anasztázia teheti ezt ma is, hozzád kiáltani és segítségül hívni téged, hadd, hogy megtapasztalja, milyen is az, amikor te erőteljesen cselekszel az életében. Amen. Laci mondta, hogy ez egy hosszú alkalom lesz. Nem gondoltad, hogy ilyen hosszan prédikálok, ugye? Szóval, ha odasütögettem a mai prédikációt, legyetek velem irgalmasak, jó? Sikerül azért ennek ellenére valamit kimazsolázni abból, ami itt ma elhangzott? Nem csak kimazsolázni, hanem vágyakozol-e arra, hogy a Szentlélek friss, megelevenítő, újfajta módon töltsön be téged? Hogy meglátogasson, és a Szent Lelke által felemeljen a nyomorúságokból, a nehézségekből, a fájdalmakból, a kétségekből, a küzdelmekből, a depresszióból, a lehangoltságból, a fásultságból, az unottságból. Amikor a Szent Lélek jön és megelevenít minket, az a különleges, csodálatos látogatások. Fiatalok, ti mikor éltetek át utoljára Szentlélektől megelevenített friss látogatást? Mikor? Pénteken? Gergő, te? Azt mondják, pénteken este. Szentlélek méltóztatott bennünket meglátogatni. Sírva imádtuk az Urat, imádkoztunk egymásért, áldást mondtunk egymásra. Volt ott is prédikáció, de sokkal gyönyörűségesebb az, amikor a Krisztus testben egymás felé szolgálnak a testvérek. Nem lehet Isten szent lelkét egy formulába vagy egy dobozba belenyomni. Megmondani neki, így vagy úgy kell csinálni, ekkor meg akkor, így és így. Ez nem. Ő az Úr, nem mi. Ő akar minket befolyásolni, nem mi manipuláljuk őt. Lehet, hogy van, akinek például adott zenei tehetséget Isten, és kifejlesztette, és sokat gyakorolt, és dolgozott, de az önmagában még nem lenne Isten imádat, és mások lelkét megérintő zenélés. De van, akinek ehhez még a Szentlélek ajándékot ad, és néha csak egyedül imádja az Urat, a közelébe engem meg megérint az Isten lelke. Kérlek, csukjátok be a szemeteket. Igen, szeretnénk megnyitni előtted a szívünket, a lelkünket, drága Szentlélek. Jöjj és emelj minket, nemesebb, tisztább, megszenteltebb dimenziójába az Istennel való kapcsolatnak. Kérlek téged, adj a gyülekezetünknek meglátogatásokat. Amikor egyedül kinyitjuk a Bibliát, talán éppen az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk. Adjál kegyelmet, Uram, hogy megtanulhassuk, megláthassuk belőle, hogy tudunk nyitottak lenni a Szentléleknek, Istent, Krisztus dicsőítő munkájára. Kérünk téged, látogass meg minket, megtennéd, drága Szentlélek, az imádságainkat, a prédikálásunkat, az adakozásunkat, meglátogatnád, Uram, az egymás felé való fordulásunkat. Köszönöm neked mindazokat, akik ebbe az épületbe vagy a gyülekezetünkbe valamikor bejöhettek, vagy ezután jönnek be. Köszönöm ezeket a drága embereket, hálás vagyok, hogy velük egy családba helyeztél el engem. Kérlek téged, töltsd be minket a szereteteddel, hogy tudjuk egymást szeretni Krisztus szeretetével. Hogy tudjuk egymást tisztelni, hogy ledőjenek azok a falak, amik elválasztanak, amik gátat okoznak egymás között. Uram Jézus, könyörgünk hozzád, látogass meg minket, ez egy krisztusi csodálatos lelkeddel. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Köszönöm, hogy le van írva, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű vagy és igaz vagy, megbocsátod a vétkeinket és megtisztítasz minden gonoszságból. Drága Szentlélek, jöjj és hitáltal hinsd meg a mi életünket Jézus Krisztus bűntörlő vérével, annak tökéletes, teljes erejével. Elevenítsd meg bennünket a Krisztus szeretetet, az Isten imádatot. Kérlek téged, ne hagyj békén minket. Egész nap, még éjjel is, amikor alszunk, vagy amikor bármikor támasz éhséget, szomjúságot, az igéd iránt, a te beszéded iránt, a lelked jelenléte iránt. Tudom, Úr Jézus, te azt mondtad, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz bennem annak belsejéből, amint az írás mondja, élő víznek folyamai ömlenek. Uram, annyiszor megyünk és találkozunk rászorulókkal, akiket szeretünk, és nem tudjuk adni nekik, amire szükségük van. De bízunk benned, hogy te megígérted, hogy a bensőnkből, ha hiszünk benned, élő víznek folyamai ömlenek majd. Kérlek, elevenítsd meg, újítsd meg az életünket, a kapcsolatainkat. Add, hogy tudjunk valaki felé odafordulni ezen a héten, aki kívül van, szeretni, támogatni, segíteni, bizonyságot tenni, ha van rá lehetőség. Imádkozom is Imréért, Ilonáért, Anasztáziáért. Hatalmasan erősítsd meg őket a lelkeddel. Az Úr Jézus Krisztus drága nevében imádkoztam, és aki szívesen mondja rá, hogy ámen, az mondja velem. Ámen. Ámen. amíg ez a dal szól, szeretnénk lehetőséget adni arra, hogyha valaki szeretné, hogy imádkozzunk a vezetők közül, csak majd ott a helyén emelje fel a kezét, oda megyünk rá, tesszük a vállára a kezünket, és imádkozunk érte. Ki az, aki a vezetők közül szívesen megy erre az ima sétára? Az legyen szíves, álljon ide még mellém. Jó. Aki majd így jelzőt szeretném, hogy imádkozzon, kértem, valamelyikünk oda megy és fog értetek imádkozni. A következő dal, csak énekeljük és imádjuk Istent. Nem kell kijönni, nem kell. Thank you.
Gyertek, elénekeljük most az záró éneket, ami arról szól, hogy hívjuk a mi Urunkat, hogy jöjjön el ez a vágy, amit kifejezhetünk most ebben az énekben.
Végezetül a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei Atyánk szeretete, a Szentléleknek megújító, megelevenítő, életet adó jelenléte legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus visszajövetele közel van. Jöjj, Uram Jézus! Tessék, kérem, helyet foglalni.
Befejezésül szeretném hirdetni néhány programunkat. A következő, ami holnapi napon lesz, a szokásos pünköst hétfői találkozás Magyar Nádaján. Erre szeretettel várunk mindenkit.